Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes szemrendszer, benne Behumi Dorottyával, Veres Dórával. Használod néha, hogy Dorottya?
Nem. Akkor köszi.
Behumi Dórival és Veres Dórival, és itt van velünk Csőre Gábor, színész. Ilyenkor szokták mondani, hogy Jászai Mari Díjas. De miért? Hát ez egy szuper dolog.
Igen, nem, ez szuper dolog tényleg, igen. És nagyon boldog voltam, amikor megkaptam, és sokat vártam rá.
De olyan elvárásod nincs, hogy ez a titulus így elhangozzék minden alkalommal,
amikor... Nem, nincs, nincs. Akkor zavar,
majd amikor a Kossuth jön, jó?
Ja, de akkor zavar, amikor másoknak ki van írva, és nálam nincs, de... Oh. Igen, de nem, talán nem is volt ilyen.
Nem, na, látod, nem volt.
Büszkeséggel tölt el, abszolút.
Igen. Figyelj, elmondja ő is a kérdését, én is, és választhatsz. Na. Igen, Dori?
Arról beszélgettünk, hogy... Ugye hát nyilván a Wikipédia mindig az, amit első körben megnyit az ember, hogyha valakiről fel akar készülni, pedig hogy ez egyáltalán nem egy hiteles forrás tulajdonképpen.
Pedig azt gondoljuk. Én is felütöm.
Hogy tehát, te felütöd, és ha magaddal találkozol a Wikipédiában, akkor úgy nagyjából stimmel, amit olvasol magadról.
Nem ütöttem föl mostanában, de amikor leellenőriztem valamit, vagy rácsodálkoztam valamit, hogy honnan tudják ezek ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt.
De ezek akkor... mondjuk ilyen magánéleti dolgok, vagy akár szakmai.
Most nem tudom, föl van-e, hogy a két gyerekem van, meg a házasságban nincs. Élek, nincs.
Nincs.
Az nincs.
Na most például már föl kiegészíthetnétek.
Oké. Igen, de másokon szoktam észrevenni, tehát ugye én is szoktam riporterkedni, műsort vezetni.
És akkor
igen, mert nem mindig van a... Persze általában, amikor a szerkesztők átküldik, azt is átküldik. Tulajdonképpen nem szokott nagyon mellélőni, vagy én még nagyon nem találkoztam ezzel.
Egyébként ezt a szerepet, ezt a riporteri műsorvezetői szerepet, ezt miért találtad ki, vagy miért hoztad be az életedbe?
Nem én találtam ki, hanem ez úgy volt, hogy a Doncsa Vandrás, aki most már Amerikában kulturális vagy innovációs nagykövet, egyébként a Magyar Televízió M5 csatornájának volt a vezetője, volt egy műsor, nyilván hallottatok már róla, hogy egyébként van egy műsor, a Magyar Krónika, ami már nagyon régóta megy, 8-9 éve, és annak volt egy előző újságja, amit a Kerényi Imre alapított, a Magyar Krónika, ami ilyen kulturális és magyarországi témáknak a dolgait fogalmazza meg, most is van, és hogy szerettek volna ennek az újságnak egy műsort, valami televíziós platformot. Jó, de ez legyen ilyen fiatalos, nagyon beszélgetős, és akkor látta anno a Doncsava Toldit, elküldte a Kerényit, elküldte a Haberman Jenőt, hogy nézzék meg, és akkor egy a producert, és akkor együtt kitalálták azt, hogy ez a srác, akit én játszom a Toldiban, tehát ez a fiatal ember, mutassa be, én vagyok, vagy szóval egy fiatal színész, mutassa be azokat a dolgokat Magyarországon, beszélgessen az operaház igazgatójával felújítás előtt, vagy mondjuk egy agykutatóval, hogy most jelen pillanatban Magyarország különböző szegmensei hol tartanak, és ez egy 25 perces műsor. Na és így lettem én egy olyan színész, aki interjúkat kér, vezet, riporterkedik, és nagyon bénzsa voltam, én úgy éreztem az elején, tehát mentem a kérdéseken minden, és aztán utána egy kicsit magamra is húztam, és a szerkesztők is nagyon kedvesek voltak velem, és hiszem, hogy most már azért megadják a témát, de úgy én kérdezek. És így ilyen szempontból ez jobban érdekel. És akkor így jött a libretto, a Kult 30, a Édesanyja nyelvünk, és a többi, ami meg már ilyen csatolt tevékenység, tehát látták, hogy valamilyen módon ez megy, és akkor...
Na, de neked hol van ez az életedben? Ez igazából őszintén egy kiegészítő pénz, vagy pedig inkább
őszintén egy kiegészítő pénz, ezt ne vegyük ki azért abból a dologból, hogy basszus azért a pénzért dolgozunk.
A kosárból,
tehát igen, tehát a színész kenyere a taps, de hogyha én bemegyek a áruházba, és tapsolok a kasszánál, akkor nem adják oda nekem a árcsökkentett csirkefarhátat. De nem, hát szóval így van. Tehát nyilván, de ha a kérdésnek a másik része pedig az, hogy kiegészíti a munkámat, és hadd mondjak egy tök jó analógiát, hogy magamat is egészen máshogy látom, meg a kollégáimat. Tehát amikor az Alföldi Róbert és a Stoll Andrást bántották azért, sőt az Andrisnak bizonyos szempontból ott változott meg a pályája is a Katona József Színház. Igen. És aztán ki is egyenesedett, és tök jól csinálta, hogy ő ott az RTL-ben, ott reggel, ott nyomják, és mit csinálnak ezeket, ez nem olyan nehéz. Na, akkor elmondom azoknak, akik ezt gondolják, hogy én magam is ezt gondoltam, egy fél órás élő műsort levezetni, vagy egy agykutatóval beszélgetni arról, amiről te neked hallani lila fingod nincsen. Úgy, hogy ez a beszélgetés megfelelő legyen, úgy kell felkészülni, hogy ne azt mondja, hogy kit küldtek ezek ide, vagy ki ez, vagy még ettől függetlenül még gondolhatja, de próbálni megfelelni, az borzasztó nagy munka. Most itt nektek is mondom, vagy nyilván ti tudjátok,
csak a hallgatóknak
mondom. És én nagyon megtiszteltem, tehát egyszerűen nagyon nagy tisztelet lett azok iránt, a kollégáim iránt, akik ezt csinálják, tudják, és élő műsorban csinálni, az meg aztán annak a teteje. Szeretném mondani mindenkinek, hogy amikor először voltam a Kultúrharcban 30 percet, és a Morvai Noémi állt mellettem, aki egy élőszövet fémvázon, tehát bármiről tud beszélni 40 percig, én mellette olyan büdöset izzadtam az idegtől, hogy hazamentem, nem engedtem, hogy megpuszíjon meg ott senki, ne ölelgessen engem, hazamentem és lefürödtem. Tehát, hogy annyira ideges volt.
Mert egyébként meg nem vagy ilyen izgulós? Tehát mondjuk egy premiéren nem izgulsz ennyire?
De csak akkor a tétnek gondoltam. Uh-huh. Hát most érted, de egyébként izgulós vagyok.
De ugyanennyire?
Ugyanennyire. Uh-huh. Abszolút. Aztán amikor beáll, akkor ugyanúgy izgulok, csak akkor már nincs ez a rettenet.
Akkor a támogató adrenalin jön.
Igen, akkor a támogató adrenalin. Igen. Tehát nagyon tisztelem őket, minden kollégám.
Csak azért kérdeztem, mert egyébként a műsor előtt beszélgettünk még, mielőtt bekapcsoltuk a felvétel gombot, és én tényleg nem a nyavajgás blokkot akarom megnyitni, de nagyon fontosnak érzem, hogy beszéljünk arról. Nekem van egy ilyen tegnapi tapasztalatom, hogy egy budapesti színház, budapesti előadását láttam, és a főszereplővel beszélgettem utána, akit régről ismerek, és azóta nem térek magamhoz, mert azt mondta, hogy ő ebből az egészből nem tud megélni. Főszerepeket játszik ebben a színházban, és azt mondta, hogy emellett kiegészítő munkákat kell vállalnia, ő nem szinkronizál, és nem feltétlenül találják meg olyan sűrűséggel filmes vagy televíziós szerepek, hogy ez egy állandó kiegészítő összeg legyen a fizetése mellett, és én teljesen kész vagyok attól, hogy ma egy budapesti színész nem tud megélni abból a pénzből, amit a szerződésevel kötött színház fizet neki.
Mit mondjak erre? Az egész dolog onnan ered, egy szakszervezeti vezető is voltam a Víg Színházban, tehát érintett is vagyok a munkajogokkal, a fizetésekkel és egyáltalán.
Tehát belelátsz valamennyire.
Valamennyire, igen. De ez akkor indult el, amikor a főváros tulajdonolta a színházakat, ez még a Demszkéra volt, és akkor ők tartották el a színházakat, meg plusz még az állami támogatások, és akkor, hogy hát jobb lenne a színészeknek az, ha nem bejelentett állásuk lenne, hanem mi lenne, hogyha szervezzük őket ki ilyen vállalkozókba, cégek, és akkor a Liptai Klaudia, én, a Karácsonyi Zoli, Lázár Balázs, meg nem tudom hányan voltunk benne a cégben, de a lényeg az, hogy megalakítottuk a Züfetsz KKT-t, vagy KFKBT-t, KKT-t, és akkor most képzelheted, ez a 3-4 hülye, ahogy
már a neve alapján is iszonyú komoly lehetett.
Ki se tudtuk számolni, hogy mennyit kell inni a könyvelőnek. Így nyert a színház is, mert ugye nem fizette be
azokat a költségeket
mindenki után. Mi nyilván kevesebbet fizettünk, mert jól járt az állam, mert kevesebb finanszírozást kellett küldenie a színháznak, hiszen olcsóbban tudta foglalkoztatni így a színészeit. Na, és akkor, amikor ez megvolt, akkor utána folyamatosan ez a zsák csak csökkent. Van, akinél nőtt, vannak olyan színházak, és vannak olyan konstrukciók, ahol ez egy kicsit jobb, de alapvetően azt kell mondjam, hogy most két erdélyi magyar kollégám is van, hogy hát, amit ők mesélnek, csak abba tudok belekapaszkodni, a romániai színházak, included az erdélyi magyar színházak is, jobb állapotban vannak színész fizetés szempontjából, mint a magyarok. Az általánosítás az nem igaz így, tehát hozzáteszem, vannak jobb fizetések, és vannak rosszabbak, és vannak több, nagyobb igények, és vannak rosszabbak. Én csak a magam példájáról tudok beszélni, hogy nem voltam rossz helyzetben a Víg Színházban, és én nagyon sokat szinkronizálhattam, mint sok, mert főiskolán elkezdtük, és emellett a reklámok, minden jött. És nekem volt egy olyan igényem, hogy én szeretnék egy autót, szeretnék egy házat, szeretnék két gyereket, és ezt el kell tartani valamennyi
pénzben. Miért vagy ilyen nagy igényű?
Igen, ez egy szörnyű. De azóta nyilván változtak az igényeim, és mindig emelkednek, ahogy emelkedik a megkereshető összeg is, de akkor ezt szerettem volna, és volt, hogy 60 ezer fontot kerestem, és úgy csináltam gyümölcsjoghurtot, hogy a nagyanyám lekvárjából csináltam, vettem a joghurtot, és akkor ott beleraktam a lekvárt a joghurtba, és elkevettem, és akkor már gyümölcsjoghurt.
Tehát ez fejtett. Sokkal finomabb is.
Szerintem is tök jó, egyébként semmi már nincsen. Sokkal jobb. De mindegy, tehát és akkor tehát én nagy spúr vagyok. De a lényeg az, hogy apám mindig azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy mennyit keresel, hanem mennyit tudsz megtartani belőle.
És ehhez tartod magad?
Hát azért igen, próbálom. Svábok. De hogy azt akarom mondani, hogy én úgy voltam, képzeld el, és ez mondjuk igaz szerintem nagyon sok mindenre, hogy a Vígszínházban töltöttem el az időm 80%-át, és a fizetésem 20%-át kerestem vele. Ellenben a másik 20%-ban megkerestem a fizetésem 80%-át, amit kint töltöttem el a piacon. Szinkron, etc., etc. Most, ha ezt 100 forintnak mondod, akkor értsd 20 forint, vs. 80 forint. Ha kikerülsz a piacra, ha kint tudsz lenni, és ebből tudtam én azt megteremteni, ami van.
De te hogy tudtál kikerülni a piacra?
Úgyhogy reggel 7:30-kor én nyitottam a szinkron stúdiót, mint a Bozsó Peti barátom, amikor csesztették, hogy na jó, de neked könnyű, ezt mindig elmondom. A Peti mondta, amikor a Kamaraszínházban mondták, és akkor, mert ő a próba után nem maradt ott sörözni, meg beszélgetni a rendezővel, mert nekem 14:30-kor más sorozatot kell szinkronizálnom, egy brazil, és csinálom 14:30-tól 17:30-ig csinálta, 18-ra bejött a színházba, átnézte a szerepét, megcsinálta az előadást, és még lehet, hogy még utána kiment még éjjel egy hangos könyvet elmondani, és 12-re hazaért, vagy 11-re, vagy nem tudom mennyire. Tehát ez így működik. Úgy nem működik, hogy még az előadás után közben tolod be a
söröket. Akkor ebbe is sváb vagy, a szorgalmasságban.
Hát valamilyen módon igen, de hozzáteszem, nagyon akartam az autót.
Tehát sváb vagy.
De ez most
egyébként most nagyon sok ilyen magasztos dolgot szerintem lerombolsz, mert az emberek ugye úgy ismernek, hogy hát a Vígszín a színésze volt, és nagyon jó szerepeket játszik, és hát milyen nagyszerű szinkron hangja, és beleszeretnek abba, hogy te a Adam Sandler, és mindig igen, lehet hallani, meg fú, meg a Cartman, és jaj, de jó, és vele találkozni.
Nem fogod egyébként megúszni ezt.
Vagy lehet, hogy csak ennyit, de hogy az emberek ezt egy ilyen elhomályosult, én például nagy South Park rajongó vagyok. Tehát ilyen elhomályosult tekintettel, hogy fú, és akkor itt vagy. És ehhez képest arról beszélsz, hogy de hát kellett az új autó, tehát el kellett mennem dolgozni.
Ez munka.
És ez munka. És akkor meg is érkeztünk ahhoz a témához, amiről még azelőtt beszélgettünk, hogy a kedves hallgatók megkapcsolódhattak volna, hogy van ez a halvány lilaság, amit szeretnek így a színészek köré, meg a színjátszás köré, meg egyébként a művészet köré kanyarítani. Nem csak a civilek, hanem egyébként a szakmai is.
Szakmai csinálja maga köré a lila ködöt, igen.
Van egy ilyen elvárás, hogy akkor vagy eléggé elmélyült, hogyha nagyon karikás a szemed, nem aludtál, nagyon sokat ittál, nagyon sok a bajod, és hogy tulajdonképpen akkor ez ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogy neked mi a tapasztalatod, és akkor itt kicsit vissza is mehetünk az életedben a felé, hogy mi volt az, amikor elindultál, mondjuk, hogy gyerekszínész voltál, de hogy amikor elindultál mondjuk egy nemzeti stúdióban, és aztán a színművészetibe, hogy volt-e ebből tapasztalatod, hogy te ezt máshogy láttad-e már akkor?
Én nagyon sokat szenvedtem azzal, hogy én valójában ki vagyok, vagy mi vagyok, és mindig más akartam lenni, mint ami. És ebben a nemzeti stúdió, ami nagyon szerettem ott lenni, de ott körülöttem, én a külvárosi srác vagyok, tehát kertváros, 17. kerületén csúzlisztam a galambokat, és utána, amikor elfogytak, akkor a kandelláber lámpákat.
Tehát a galamb fogyott el, vagy a kő?
Hát,
a galamb.
Minden, nem fogytak el a galambok, először a lámpákkal kezdtem, és utána csak a
ezekkel. A lámpák fogytak el.
Igen, tehát, hogy rossz gyerek voltam, és de mellette szerettem a verseket, meg gyerekszínész voltam, de nem voltam másabb, mint tehát most, ahova viszem az autószerelőhöz, a papistihez az automat, ezzel együtt szimpszonoztam, tehát, hogy nem a versekről beszélgettem vele. Szóval, hogy, és amikor bekerültem így újra a gimnázium után a Nemzeti Stúdióba, mert nem vettek föl, főiskolára, és hát mindenki ilyen nagyon volt, és akkor egy banámról is azt gondolták, hogy az oroszlán, és bármit, tehát a Pavel Miklósnak mondták, de egyébként a tanárok is ilyenek voltak, hogy az volt a hogy és akkor képzeld el magad, gyere ki is, képzeld el magadról, hogy te most egy tej vagy, és a Pavel Miki pedig és akkor azt kellett eljátszani. És akkor most egy nagyon sarkosat mondok, tehát nem minden ez volt, és akkor a Pavel Miki meg megkérdezte, hogy elnézést tanára, de zacskós vagy dobozos? Mert nem mindegy. Hát is egy értelmes kérdés végre. Tehát, hogy ez, és akkor oda jött hozzám az egyik, akkor azóta már színésznő kollégám, az a baj, Gábor, tőle benned, hogy tudod, nem vagy elég beteg, és én kerestem, hol legyek beteg, tehát idegileg, vagy kijön a fenekemen egy pattanás. Szóval, hogy tehát érted, hogy a művészek úgy betegek, úgy ilyenek, alkohol, és aztán a főiskolán tanultam meg, hogy ki vagy te. Tehát, hogy nem művésszé kell válnom, hanem azt kell megtalálnom, aki én vagyok, és azon keresztül megtalálni majd a szerepekben azokat az embereket, akikkel tudok én együtt lenni, és akkor tegnap Macke Krakenelt játszottam egy hittudóst, akit csal a felesége, de ő soha nem fogja elhinni, mert annyira hittudós, és de viszont szeretne egy bensőséges keresztény tetoválást a feleségére. De közben meg, tehát hogy meg kell találni ezeket az embereket, vagy mondjuk egy ír gyilkost, akit mit tudom én 20 évvel ezelőtt játszottam a Vígszínházban, egy Martin McDonagh darabban, igen, az Alhangyában. Tehát hogy a kettő között óriási különbség, de valahol mégis én vagyok. És ezt a fajta őszinteséget kell megtalálni.
Te kaptál segítséget egyébként a főiskolán? Tehát hagyták, hogy akkor megtaláld magad, és abba tudjál hiteles lenni, hogy őszinte?
Én nagyon hálás vagyok a Martó Lászlónak, az ő tanítványa osztályába jártam, segédtanár volt a Hegedűsdé Géza, és nagyon-nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, hogy így kiálltak mellett. De a többiek mellett is, tehát a Pindrok Csaba mellett ugyanúgy, mint a Liptai Klaudia mellett, vagy a Feszban Béla mellett, tehát hogy minket hagytak, mint különbözők, én meg a Pindrok, az annyira különböző ember, hogy össze is verekedtünk majdnem, mindig a Csabi elmondja az utcán. A Feszban meg én annyira különböző emberek vagyunk, hogy csoda, hogy barátok vagyunk. Vagy a Bozsó Peti meg én, tehát hogy és barátok.
Bozsó is összetesed volt?
Aha, igen.
Milyen jó osztály lehetett?
Nagyon szerettem őket. Egy tanár, egy fiatalember életét nagyon-nagyon tudja befolyásolni, és iszonyatos felelősség egy művész fiatalembernek az életét. Pontosan azért, mert mindazért a szenzibilitásért, ami kell, hogy legyen, de közben meg mindig itt tartani, hogy nem. Hadd mondjak egy példát, és mindjárt vége. Fölöttünk volt egy osztály, nagyszerű osztály, az Angerék osztály, és mindegy, hogy kicsoda, úgy játszotta el az öngyilkos jelenetet, hogy fogta és megvagdosta az erejét, és volt a vére. Mindenki el volt ájulva. Ez fantasztikus, minden ilyen, ugye a hallgatók. És a horvai meg magából kikelve, hogy mit képzelsz, micsoda, ez egy szar, takarod le a színpadról, ez nem színészet, ez amatőrizmus, ez kikérem, meg ne lássak még egyszer ilyet, mert ez nem szakma. Állítólag azt mondta a másik történet szerint, hogy jó, oké, nagyon jó, most menj ki, töröld le, gyere vissza is még egyszer. Szerintem ez vicces.
De most ránk bizonyos, hogy döntsük el, hogy melyik volt
mert
az igaz.
Ez a színház, mert ez a színház.
Vagy a hallgatókra, akiknek most zenét fogunk sugározni, de jövünk vissza a Csöre Gáborral itt a kettes számrendszerben.